műsort a Solid State Logic és az SE Electronics magyar képviselete, az Audio Monde támogatta. Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Borskaszt csatornán. Ma egy igazán különleges helyszínen vendégeskedem, amely az NLP Audio főhadiszállása. Idegenvezetőm pedig Fehér Dávid Tibor lesz, akinek nagyon köszönöm, hogy ellátogathattam ebbe az amperszagú csodavilágba.
Köszönöm én is a megkeresést, és üdvözlöm a hallgatókat.
Tibor, egy kicsit beszélgessünk arról az útról, arról a hosszú útról, ami idáig vezetett. Az a gyerek voltál, aki már 6 évesen is forrasztópákát kért a Jézuskától a fa alá?
Nem, inkább szétszedtem mindent, és utána meg nem tudtam összerakni. Lényegében ez egy zenekarral kezdődött, amilyen elég ilyen csapkodós metal volt, tehát ilyen őrült zúzás.
Milyen hangszeren játszottál?
Gitár, meg aztán basszusgitár. Hát végül is az volt a lényeg, hogy tehát akkor így szembesültünk így a hazai stúdió technikával, vagy felvételi technikával, hogy ugye nem tudtak velünk mit kezdeni. Hát persze egy mai füllel meghallgatva egy borzasztó csapkodás volt, de aztán engem így elkezdett érdekelni ez az egész, elkezdtem foglalkozni, és hát akkor ugye ilyenkor jön, hogy az ember megcsinálja a saját anyagát, utána megcsinálja a haveroknak a lemezét, és innen indult az egész. De hát ugye ez a 2000-es évek eleje, tehát nyilván technikailag minimálban mindent úgy dögtem össze, buszmikrofonból. Tehát az egész, akkor indultak be ezek a komolyabb hangkártyák, ugye az EMU például, aminek volt az EMU-nak ez a 18-20 szám, az a mai napig az már ugye 2004 körül az a mai napig megállja a helyét. Persze nyilván a konverter elavult, az előfok az nem volt benne komoly, de ugye egybe ott volt tizenvalahány felvételi sáv lehetősége, viszonylag megfizethető áron, és akkor elkezdtem ezzel a stúdiózással komolyabban foglalkozni, így iskola, aztán munka mellett, megcsináltam szerintem egy 50-60 lemezt legalább ilyen hasonló csapkodó zenekaroknak, de mindenféle zenekarral dolgoztam. Hát ugye közben így szembesültem ezekkel a technikai gondokkal, hogy egy mikrofon hogy szól, és akkor ugye voltak ismerősök, akik nyilván nekik komolyabb stúdiójuk volt, jobban benne voltak, és hát ugye láttam, hogy tulajdonképpen amiket ők felvettek anyagok, akkor azok egyből jól szóltak, tehát mondjuk úgy a nyers. Még nekem ugye azért egyszerűbb eszközpartkal, de az elég sokat kellett küzdeni, hogy valami legyen a végeredményből. És akkor innen indult el így az ötlet, hogy megcsinálom én a saját mikrofonomat, mondjuk. Ezekkel a szalagmikrofonokkal kezdtem el elsőnek foglalkozni, az ilyen 2009-2010 körül, aminek így van egy ilyen jellegzetes hangzása, tehát hogy nekem ugye dobok voltak a gondok, hogy mondjuk egy dobóval hedet fölvenni, és akkor a ilyen régi AKG celluza mikrofonjaim voltak, amivel mondjuk a cintányérok borzasztóan sisteregtek, tehát túl sok magasa volt. Persze lehet elkúzni, de az annyira sistergett, az egy ilyen nagyon régi 70-es évekbeli AKG modell volt, már nem emlékszem a típusára, de nem a C451, hanem valami egyszerűbb. Akkor ugye ezzel szalagmikrofonnal elkezdtem foglalkozni, és hát ugye az egy teljesen más rendszerű mikrofon, tehát ugye ez egy passzív mikrofon. Most a technikai részletekbe belemehetünk, vagy nem, de az a lényeg, hogy remekül működött. És akkor így ez is ugyanúgy volt, mint a stúdió, hogy akkor meghallgatták az ismerősök, és akkor hú, ilyen nekem is kell. Ugye ezután meg akkor már gondolkoztam, hogy akkor ne, akkor a kondenzátor mikrofon. Ugye ez a 2000-es években ez egy nagyon problémás eset volt, mert ugye voltak a régi mikrofonok, az a klasszikus AKG Neumann dizájnok, de hát azok teljességgel megfizethetetlenek voltak. Tehát egyrészt egy nagyon szűk kör fért hozzá, hogy ezek kikerültek a tévérádiótól, ugye magánkézben ilyen nem lehetett. Ezek a klasszikus Neumann vagy Geffel Neumann, tehát a kelet-német dizájnok, egyszerűen olyan ára volt, hogy egy átlagember, de még egy módosabb embernek is megfizethetetlenebb volt. Volt egy ismerősöm, Triálnál dolgozott, és ő mondta, hogy a Triálban volt a 70-es években Marshall fej. Volt Shure mikrofon, csak nem tudom mennyi volt akkor az átlagfizetés, pár ezer forint, és ahhoz képest ugye egy Marshall fej, vagy egy Vox, vagy egy Zelmer, az 50-60-70 ezer forint volt. Tehát a komolyabb mikrofonok, tehát mondjuk egy AKG Neumann, az államilag is tudom, hogy ezek ilyen cserekereskedelem útján kerültek, tehát mit tudom én, fizettek érte búzával. De és az ott elég komoly cserearányokat képviselt, és Hát ami TV rádió tulajdona volt, az nem szerezte meg halandó nyilván. Ugye amikor a 90-es években, 2000-es években selejteztek ezek, akkor kerültek ki. És nyilván le is csapott rá egy kör, de az átlagembernek nem volt elérhető.
Egy kicsit kanyarodjunk vissza időben még hozzá az 1940-es évekre, mert itt beszélgettünk a felvétel előtt, és hát a mikrofon történetével, történelmével is lexikális tudással rendelkezel. Erről kérdeznének, hogy mire datálható az első ezek a stúdió mikrofonok megjelenése?
Hát ez egy elég hosszú történet volt, mert ugye azt hiszem, hogy a legelső modell az a szén mikrofon volt, ami egy borzasztóan rossz átvitelű valami volt, tehát mondjuk az a régi telefonhang, amire gondolunk, az a szén mikrofon, ami volt a piros tárcsázós telefonban, az volt. Ezután következett már az 1900-as évek elején a szalagmikrofon, és akkor az 1920-as, 30-as évektől a csöves technológia, hát felfutása, mondjuk, akkor indult el. Tehát a Neumann cég, hogyha csak nézzük, akkor az 1930-as években, hát ugye Németország, osztrák festő, kancellár.
Mondjuk ki a
Igen, Hitler.
Igen.
Tehát az 1930-as években ugye a tömegrendezvények, és volt a német, az 1936-ban rendezett Németország olimpiát, volt rá egy igény tulajdonképpen. Tehát egyrészt a tömegrendezvényeken a szén mikrofon az érthetetlen volt, kisjelű volt, a szalag mikrofon az 8-as karakterisztikájú, tehát veszi a közönséget is, begerjed, és erre volt ez az igény, hogy legyen egy kondenzátor mikrofon, amit persze nyilván egy Georg Neumann nevű ember és a cége így feltalálta, ami lényegében most akkor nagyon leegyszerűsítve van egy kapszula, ami fölveszi az akusztikus rezgéseket, tehát a hangot, van egy cső, ami megcsinálja ezt az impedancia konverziót, és egy erősítő fokozat. Mai szemmel nézve borzasztóan egyszerű, de akkor ez egy hatalmas újítás volt. Tehát, hogy van egy mikrofon, aminek minimális az alapzaja, tehát a mai füllel is egy ilyen 1930-as Neumann mikrofon hatalmas, egyrészt nagy értéket képvisel, másrészt teljesen használható, mert az átviteli jellemzői, tehát a frekvenciatartománya teljesen megfelel mai felvételi követelményeknek.
Amit nem mondtam el a hallgatóknak, hogy a mai felvétel azért is különleges, mert ugye itt adhok módon a felvétel előtt itt megbeszéltük, hogy te a saját magad által készített mikrofonban fogsz beszélni, én pedig maradok a jó öreg SM7B-nél, viszont az előfok az szintén általad készített. Milyen típusú mikrofonokat készítesz, illetve melyik a legnépszerűbb modelled?
Hát mikrofonban ugye ez a szalagmikrofonnal kezdtem, valahol mondhatjuk, hogy az a legnépszerűbb, mert egyrészt az a legolcsóbb, másrészt valóban abból ment el a legtöbb darab. Utána a kondenzátor mikrofonokkal, csöves kondenzátor mikrofonokkal főleg kezdtem el foglalkozni, abból is az, hát ilyen klasszikus modelleknek, vagy átgondolása, vagy utánépítése, tehát a Neumann U47, U67, az LKG-nak volt a C12-je, illetve ez a Telefunken 251-es modell, és ilyen egyszerűbb, úgymond ilyen fetes modellek, U87, KM84, főleg ezek a modellek vannak. A legnépszerűbb modell most ez a Telefunken LM251-nek az utánépítése, aminek most pont egy teljesen átgondolt modellel fogok jelentkezni hamarosan, mert az európai piacok, amerikai piacok fele is megpróbálom a nyitást.
Nyilván kapcsolási rajzokból dolgozol. Mennyire ragaszkodsz egy eredeti kapcsolási rajzhoz, amikor elkészítesz egy új eszközt?
Nem feltétlenül lehet ahhoz ragaszkodni, tehát csak az elvekhez, a módokhoz lehet ragaszkodni, de alkatrészügyileg van egy csomó minden, ami egyrészt beszerezhetetlen, és másrészt nem úgy működik. Tehát azt tudni kell, hogy a nagy cégek sokszor egyedileg gyártottak ilyen alapvető alkatrészeket, úgy, mint ellenállás, kondenzátor. Tehát a legtöbb esetben nem lehet úgy ragaszkodni ahhoz, ami a rajzon van, mert elég sok rajzban hiba van. Hogyha az ember csak úgy megépíti egy az egybe, akkor nem, vagy nem is fog működni, vagy nem jól fog működni. Tehát annyi tudás kell, hogy az ember ki tudja szűrni ezeket a hibákat.
Tehát megkapsz egy kapcsolási rajzot, és elkezdesz kísérletezgetni?
Igen, legtöbbször igen, igen. Hát mondjuk egy legutóbbi történet, hogy egy ismerősem kért meg, hogy egy ilyen nagyon régi 50-es évekbeli RFT modellt építsünk újra, az egy speciális, egy hatalmas mikrofon, tehát sokkal nagyobb, mint egy mai átlagos mikrofon, és két cső van benne. Itt valaki már újra gondolta, egy külföldi mérnök újra gondolta, de még ebben is volt hiba, mert egy speciális mérőműszer, elektrométer, azzal lehetett csak megmondani, hogy mi a gond, tehát hogy a kimeneti hang pattogott, és ugye azért, mert ez a polarizációs feszültség túl magas volt, de ezt multiméterrel nem lehet mérni. Mert ugye nagy impedanciás erősítő, ez csak elektrométerrel lehet pontosan mérni. És akkor még egyszer át kellett gondolni, amit már a külföldi mérnök átgondolt, és akkor lett jó. Néha ezzel elmennek hetek, hónapok.
A klasszikus felvételi láncban szereplő eszközökből, tehát gondolok itt előfokokra, EQ-kra, melyek azok, amik megtalálhatók az NLP Audio kínálatában?
Mikrofonok azok a hagyományos, tehát egy szalagmikrofon, kondenzátor mikrofon, abban elég sok termék van, tehát ezekről már beszéltünk, hogy mondjuk egy passzív szalag mikrofon, akkor csöves kondenzátor mikrofon, vagy fetes kondenzátor mikrofon, és akkor nemrég kezdtem el, hogy akkor az előfokokkal, tehát ez ilyen névrendszerű klónokkal, név 1073-1081, és akkor csöves dinamika szabályzó, tehát ez a Varimu kompresszor, ez a régi GCSTA-nak az utánépítése, és hamarosan a pultek EQ lesz csövesben. Most egyelőre ennyi van, több terv is, csak már idő nincs rá, illetve hát kevesen vagyunk, egy segítséggel max. 3-on vagyunk.
Meglátásod szerint, ugye mivel előfokokkal is foglalkozol, egy külső DSP-s hangkártya, most itt márkát teljesen mindegy, ne említsünk, képes modellezni azt, ahogy egy általad gyártott 1073-as replika bele tud szólni a felvételi láncba?
Igenis, meg nem is. Én is használtam ezeket a DSP-s dolgokat, tehát a Universal Audio UAD kártya, nekem is volt rengeteg. És ez mind remekül működik, amíg el nem érünk eddig tehát ez a 0 dB. Tehát ugye az analóg cucc az túlmegy a 0 dB-n, ugye ez a szaturáció, torzítás. A digitális elméletben nem megy át, de azt próbálja modellezni, minthogyha átmenne. És itt van a határ, tehát hogy egy csöves kompresszor hangba, tehát ez a headroom tartalék, a digitálisba elfogy. Ez az egész, ez a headroomnak nevezett dolog elfogy, az analógba meg nem fogy el. Tehát egyrésztől azt a hangzásbeli jellemzőt tudja hozni a plugin, de extrém esetekben nem tudja hozni. Ezzel lehet játszani, ezzel lehet sokat gondolkozni, meg lehet próbálkozni, hasonlót tud hozni.
Ezt amiatt is kérdeztem, mert ugye sokszor felvetődik a kezdők részéről, vagy otthoni stúdiósok részéről a kérdés, hogy befektessek például akár egy 500-as formátumú házba és modulokba, vagy ilyen előfokokba.
Valamilyen szinten nyilván, tehát egy dedikált preamp jobb lesz. Az 500-asra nekem vannak fenntartásaik, csak így egyszerűen kérik, hogy foglalkozzak vele. Én nekem a tápegység a gond.
Itt a hallgatók kedvéért mondom el, hogy az API 500-as formátumról beszélünk, ami ugye van adott egy ház, és akkor modulárisan cselégethetünk benne előfokot, equalizert vagy limitert is akár. Nehezebb elkészíteni, mint egy klasszikus preampot, egy 500-as modult, vagyis egy 500-as rendszert?
Igen, az a baj, hogy ez egy olyan kérdés, amiről egy könyvet lehetne írni. Lényegében nekem a tápegységgel van a bajom, hogy nagyon sok termékben, mint 500-as táp, alul van tervezve a táp, illetve a szabályozási módja szerintem nem megfelelő. Tehát minél több eszközt rakunk bele ebbe az 500-as házba, sok modulnál gond keletkezik, ami azt jelenti, leegyszerűsítve, hogy mondjuk, hogy azt az amper felvétel, vagy áram felvétel, ami rá van írva, hogy annyit tud, nem tud annyit. De ezeket nagyon nehezen lehet bizonyítani, illetve van, aminek egy laptop töltője van, ami elméletben tudja, de a tápnak is akkor most leegyszerűsítve van egy headroomja. Tehát, hogy mondjuk az API-nak van a klasszikus tranzisztoros vezérlésű nagy tápja, ami nagyon-nagyon drága, majdnem 400 ezer forint a klasszikus, és sok esetben ismerősöknél jelentkezett az, hogy meg kellett venni, mert az akármilyen olcsó BC szabályozású nem volt elég.
És ez miben mutatkozik meg?
Hát ott elkezdte lecsapkodni a biztosítékot, tehát az elég egyértelmű volt. Néha ilyen zajok keletkeznek, vagy megmagyarázhatatlan dolgok. Sajnos akkor én se tudok, tehát most nem tudunk áttervezni egy ilyen tápot, amiben mondjuk a tápegység nem megfelelő, hát akkor sajnos én is azt tudom mondani, hogy vagy használja kevesebb modullal, vagy adja el, és vegyen egy komolyabbat. Nem, tehát ezek bonyolult kérdések.
Mi volt eddig a legnehezebb munkád, amit szervizes szemmel kaptál?
Hát ezek a régi RFT mikrofonok elég nehezek voltak, ugye itt a problémák miatt, illetve a régi Neumannokkal voltak olyanok, hogy mondjuk szerzek egy klasszikus Neumann modell, de nincs hozzá kábel, ugye egyedi csatlakozók vannak hozzá. Akkor nincs hozzá tápegység, akkor újraépítem a tápegységet, akkor kiderül, hogy rossz a kapszula, megszerzem azt is, kiderül, hogy rossz a cső, megszerzem azt is, tehát mindent meg lehet szerezni, csak ugye egyrészt az árak nagyon magasak, tehát mondjuk egy ilyen AC701-es cső, aki tudja, hogy mi az, több százezer forint most már. Vagy VF14 cső, az meg 7 számjegy most már. Tehát ezek a problémák, hogy néha vadászni kell, mondjuk az ember az egész netet túrja, hogy egy speciális csatlakozót megtaláljon, mert mókolni meg nem akarunk. Tehát ugye nyilván az a cél, hogy a lehetőségekhez képest eredeti legyen. Nyilván az én tápegységemmel, de az valamilyen szinten elfogadott. Tehát a világban több ember van, aki ilyen utángyártott tápokat készít. Hát volt ilyen, hogy Neumann M49, az egy klasszikus modell, 2 év volt, mire befejeztem. De ez csak azért, mert annyi vadászat volt az alkatrészek után. Tehát nem az, hogy dolgoztam vele éjjel-nappal, csak leste az ember a netet, és akkor még egy ilyen speciális bajonett csatlakozót megtalált, és nem százezdekért, hanem normális áron, ennyi idő volt.
Mai világban már kismillió gyártó létezik a hangtechnikai piacon. Meglátásod szerint hol hoznak kompromisszumokat az eszközök tekintetében?
Tehát a klasszikus nagy cégeket, ha megnézzük, tulajdonképpen végtelen büdzsé volt, tehát végtelen büdzsé állt rendelkezésre. Azok a megoldások abból erednek, hogy erre a területre nagyon nagy pénzeket szántak. Tehát a Neumann egyrésztől zsenik voltak nyilván mérnökileg, de azért látszik, hogy egy régi Neumann mikrofon mondjuk 70 éves mai napig működik, ha nem működik, akkor viszont javítható. A mai iparban meg teljesen máshogy működik, és a legtöbb esetben nem is az a kérdés, hogy mi lehetséges, hanem hogy mit tudnak beszerezni, mert ugye most például van ez a chip hiány, ez minket is érint. A régi cégek legyártottak maguknak mindent. Nyilván most erre nekünk nincs lehetőségünk, mint audiogyártó, tehát beszállítói alkatrészekkel kell dolgozni. Ott viszont nagyon sokan kompromisszumot kell, hogy kössenek, mert mondjuk befut egy cég, jön egy nagy megrendelés, tehát akkor Kínához fordulnak, lásd ugye a Behringer és ezer más cég, ami Kínához fordul, mert gazdaságilag az érdeke, hogy tehát lenne igény 10 000 termékre, el akarja adni a 10 000 terméket. Tehát nyilván kimegy Kínába. Kínában minden van, a cső is van, a kapszula, minden van, csak ugye nem az a minőség. És ez elég nehéz megmondani, hogy mi az a minőség. Tehát tudjuk, hogy milyenek voltak a régi eszközök, és hogy azok milyen időállóak, és hogy voltak megtervezve. Ez nem cél ma már, hanem ugye a mennyiség a lényeges. Én, mint kezdő vállalkozás, én csak azt tudom, hogy a lehető legjobbat nyújtom, és aztán majd valami lesz belőle.
Ezeknek az eszközöknek a kezeléséhez, amit te is készítesz, gondolok itt a preampokra, az equalizerekre. Ezekhez már azért elvárt egy alaptudás, ugye? Tehát, hogy tudatosan alkalmazd, hogy mit miért csinálsz.
Igen. A legtöbb esetben én főre beállítom, de csak azért, mert ugye van tapasztalatom, de szoktam segíteni. Tehát aki megkeres, hogy ilyen kell, kimondottan a kompresszor EQ, annak nyilván el kell magyarázzam a működését. És aztán szép lassan kitapasztalja. A legtöbbször, mint a zenében, nincs rossz beállítás. Ami esetleg abban a zenei helyzetben nem jó, olyan van, de azt meg hallania kell. Tehát annyira kell, hogy hallja, hogy mit akar, és hogy mit tud az adott eszköz, hogy kitekerje. Nyilván, ha bemész a boltba, és megveszel egy akármilyen eszközt, azt is tanulni kell. De mondjuk itt annyi a segítség, hogy talán én többet tudok segíteni, mert többet tudok a tétbáról, mint egy bolti eladó.
Na, akkor közben én Tibor kérésére átültem az eddig ő általa használt mikrofonhoz, hogy hallják a hallgatók is, hogy mennyi a különbség. Ez egy kondenzátor mikrofon, ahol ülök, ugye?
Igen, ez egy csöves, igen.
Ez az U47-es.
Hát annak egy úgymond saját modellje, tehát hogy ez, amiről beszéltünk, hogy most ugye én ülök az SM7-be előtt, nekem ez szörnyen el. Tehát én ebben nem szerettem volna annyira beszélni, mert nincs is olyan beszédhangom. Mert mondjuk itt be tudok, mert ez egy olyan előfok, mert ugye beelkúzom a saját hangomat.
A hallgatóknak mondom, hogy Tibor közben itt varázsol az EQ-val.
Hát igen, kompenzáció kell rá. Lehet, hogy itt lehet, hogy ezzel van a gond. Na most.
Aha, jön azért.
Igen, talán így. Nem, ez már sok. Jó, hát ez egy régi klasszikus, trafós, tekercses EQ. Nem ICS.
Ha most így elnyúlt az arcom, mert így nem is gondoltam volna, az SM7B tud ilyen hangot is.
Hát ez nem a saját hangja, persze.
Hát de most fogjuk rá, hogy a saját hangja.
Igen.
A záró kérdést akkor itt az U47 mögül teszem fel. Meddig fog tartani ez a szerelem?
Tart. Sok helyen dolgoztam, ilyen államigazgatási végzettségem van, utána építőipar, utána IT, sok területen dolgoztam. Ez jó, ez a nekem való.
Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy sírig tartó szerelem lesz?
Mondhatjuk, igen. Igen, ezzel jól el vagyok.
Köszönöm szépen, Tibor, hogy elfogadtad a meghívást majd a beszélgetésbe, és emelted a podcaston fényét vele, hiszen nagyon sok technikai dologról, történelmről, mindenről beszélgettünk.
Köszönöm én is a megkeresést.